Megváltó Úrunk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy hallhatjuk a hangodat. Köszönjük, hogy magadhoz hívtál, és hívsz bennünket, talán megfáradt, megterhelt embereket, hogy megnyugvást találhassunk nálad, hogy az életünk megnyíljon előtted, és köszönjük, ahogyan énekeltük, szelíd szabadra, szívünk megnyílik valóban. Köszönjük a szeretetedet, köszönjük a hűségedet, köszönjük a kegyelmedet, az irgalmat, köszönjük a törődést, köszönjük azt, hogy nem hagytál el, nem hagytál magunkra, és köszönjük azt, hogy napról napra élhetünk abból a csodálatos kegyelemből, amivel te, mint palástal körülöleltél bennünket, méltatlan, bűnös, elveszett embereket, hogy mégse vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Magasztalunk téged a megszerzett életért, a drága árért, amit fizettél érte. Magasztalunk téged azért, hogy minden kín, ütés azért ért téged, hogy mi szabaddá legyünk. A kárhozatnak, a pokolnak, a nélküled való életnek, a mérhetetlen kínjaitól. Köszönjük neked, hogy veled élhetünk, boldog életet. Kérünk téged, hogy hagyj legyen ez a mai délután is. Annak az örömnek a megvalósulása, amelyet kapunk benned, veled, minden ajándékodban, minden bennünk megérlelt gyümölcsödben, lelked ereje által. Adj most kérünk ezen a meleg délutánon, itt a hét végén is, figyelmet, nyitott szívet, őszintességet, és nagyon kérjük, hogy te légy velünk, te szólíts meg, mert egyedül rád van szükségünk, Urunk. Amen. Olvasom újra Galatákhoz írt levél 5. fejezetéből az igét, 22. 23. verset, az új fordítás szerint így van tagolva, így hangzik az ige. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. És ma délután így hangzik az ige, a lélek gyümölcse pedig szelídség. Nagyon jó erről a gyümölcsről, erről a gerebről is egyáltalán szólni és gondolkodni, mert valóban üdítő ajándék, üdítő gyümölcs ez. Hogy mit jelent ez tartalmában, arról nagyon érdekesen beszél a Biblia. Nagyon világosan fogalmaz arról, hogy az Ószövetségben, és az Újszövetségben is ez a szó, a szelídség szava egy olyan fogalmat jelöl, ahol az ember, a szelíd ember szolgálatban áll, olyan szolgálatban, amelyben a szolgálatot, Isten szolgálatát ellentmondás nélkül, alázattal, örömmel teljesíti. A szolgáknak, az igazi szolgáknak a lelkülete, a szelídség. Nem szolga lelkűség, hanem a szolgáló élet lelkülete. Maga a szó, az alázat szava és a szelídség szava különös módon, de szinte szinonimaként, sőt egymásnak megfeleltetően jelenik meg, és a fordításokban is, amikor ezt a szót fordítják más nyelvre, az eredeti nyelvekből, akkor hol így, hol úgy fordítják. Ugye tudjuk azt, hogy az Úr Jézus maga egymás mellé tette, ugyan két külön megkülönböztetett szóval olvassuk ott a görög nyelven, de nem véletlenül mondja ő maga is így, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű ember vagyok. Azt jelenti tehát a szó, hogy alázatos állapotban az ember alárendelten valóban Isten szolgájaként csendben, ellentmondás nélkül teljesíti Isten akaratát. Nem lázadó az ilyen ember. Nem gőgös az ilyen ember. Nem vad az ilyen ember, és nem durva az ilyen ember, hanem csendes, engedelmes, hűséges szolga. Csodálatos dolog, hogy ezt is meg akarja érlelni a szívünkben, ami Urunk. A lélek ezt a szelíd lelkületet is ajándékul akarja adni nekünk. És az is csodálatos, ahogyan az Úr Jézus magára mutatva mondja, én szelíd és alázatos szívű vagyok, tanuljátok meg tőlem, ő bemutató tanítást tartott, amiben valóban láthatjuk az egész életében ezt a szelídséget, ezt az alázatot. Ő, mint a békesség fejedelme, ahogyan az ószövetségi zakariási profécia is jövendőlt róla, profétált róla, ő szelíden, szamár háton ülve vonult be, emlékszünk, Jeruzsálembe, virágvasárnapon, és szelíden, alázatos szolgaként az Isten fia végig alázatos és engedelmes maradt a keresztfának haláláig, hogy bennünket megváltson, hogy a szolgálatot betöltse, hogy elvégezze az üdvösség munkáját. Csodálatos dolog tehát ilyen szelíd, alázatos engedelmességgel Isten akaratát teljesíteni úgy, hogy valóban az Istenben bízó ember, az önmagát rábízó ember ráhagyatkozva szabadon, szelíden él. Nagyon fontos azonban ennél a szónál, hogy megértsük, és egészen világos legyen számunkra, hogy a szelídség nem a gyengéknek, és nem a puhány embereknek a jellemvonása. A világ mindent torzít, és mindent egészen más megközelítésből mond el nekünk. Ne a világ megközelítésére, hanem Isten igének a világosságára figyeljünk. A szelídség az erősek, az energikusak csodálatos jellemvonása, akik erejük és energiájuk felett uralkodni tudnak. Akik erejüket a jó szolgálatába tudják állítani. És ha valóban másra nem tekintenénk, csak Jézus Krisztusra, akkor látnánk, mit jelent ez. Majd egy ószövetség ígével is szeretném ábrázolni, hogyan maga Isten csodálatos módon hatalmával és gyengédségével fordul felénk, de az Úr Jézusban is ezt látjuk. Jézus Krisztus úgy tanított, mint akinek hatalma van. Jézus Krisztusnak nem kellett kiáltani, nem kellett erőteljes hangon szólnia. A szava szelídségében, a lénye szelídségében mérhetetlen erők voltak. Olyan erők, amelyeknek a hatására életek fordultak meg, életek változtak meg. A szelídség tehát az erővel teli emberek csodálatos ajándéka. Képeket mondok, hasonlatokat, amelyek mindig természetesen valahol hiányosak, de talán értjük. Gondoljunk egy megszelidített lóra. Egy lóra, amely előtte vad volt. A vadló, amely tulajdonképpen, mondhatom most így, szétszórta, eltékozolta az erejét, és ugyan szabadon, csapongva rohant és futott, de amikor betörték és megszelidítették, akkor onnantól kezdve az ereje ugyanaz, nem változott, sem az izomzata, sem a benne lévő lehetőség nem módosult, de az erejét már egy jó dolog szolgálatába állította. Valaki a nyergébe ült, vagy a hátára ült, és azt a valakit oda, ahova mennie kellett, elvitte, elviszi. Vagy gondoljunk egy szabályozott folyóra, délelőtt is a beszélgetésben előjött ez másképpen is, egy szabályozott folyó, amely mederben van, és bizonyos értelemben egy bizonyos helyre tereltetett, hatalmas erőt hordoz, erőművet működtet, amelyből villamos energiát nyerünk, nyernek szerte a világon. Ott van szabályozottan ugyanaz az erő. Ha ez kijön a medréből, akkor pusztít. Ha ott van a medrében, ha ott van szabályozottan a rendjében, akkor csodálatos dolgokat, csodálatos energiákat szabadít fel. De ugyanígy van egy tűz, amelyet bizonyos értelemben lokalizálunk, megfékezünk és helyre teszünk egy kazánba, és ott meleget ad egy egész háznak. Vagy a kandallóban meleget áraszt. De ha kijön onnan, ha szóródik szét a tűz, az ereje ugyanaz, de nem éri el a célt, a hasznos célt, hanem csak pusztít, csak rombol. Ott az erő. A szelíd ember szívének, életének ott az ereje. Egy csodálatos dolog, ahogyan az Úr Jézus beszél a szelídségről. A boldog mondásokban is emlékszünk a hegyi beszédben, azt mondja, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Az ószövetségi ígét teljesíti be Jézus Krisztus szavaiban, és ennek az üzenetnek a valóságában, ahol már ugyanígy megfogalmazódik ez a Zsoltárok könyvében. Boldogok a szelídek. Jézus arról beszél, és hogy mondjam ezt a képet most így, hogy a szelíd ember birtokon belül van. A szelíd ember örökös. A szelíd ember ezért már nem kell, hogy könyököljön. A szelíd ember ezért nem kell, hogy vaduljon. Nem kell, hogy törtessen. Mert birtokon belül van. Ő örökli a földet. Az az ember hajt, az az ember durva, az az ember kemény, az az ember megy neki a másiknak, aki nyerni, szerezni, aki még többet és többet kapni akar, de akié, amit már neki adtak, annak nem kell törtetnie. A szelíd ember birtokon belül van. Isten neki mindent elkészített, amire szüksége van. És éppen ezért bátran, készségesen előre tud engedni másokat. Nem kell az előre állni, az elejére állni a dolgoknak. Az élet tülekedésében már nem kell használja a könyökét. Nem kell taposnia a lábával. Nem kell hangoskodnia a szájával. Hanem szelíden, csöndesen eléri a célját. Ugyanakkor természetes, hogy ehhez a szelídséghez egyfajta bizonyosság és bátorság is kell. Hiszen bátorság kell ahhoz, hogy lemaradjak. Hogy bátran lemaradjak. Hogy bátran az utolsó legyek, ha kell. Bátorság kell ahhoz, hogy előre engedjem a többieket. És bátorság kell ahhoz is, hogy higgyem, nem az erőfeszítéseim fognak gyümölcsözni, mert én bedobtam mindent, hanem az Úr, aki elvégzi, amit elvégezni akar. Hiába dolgoznak a házépítők, hiába őriznek az őrizők, ha az Úr nem építi a házat, ha az Úr nem őrzi a várost. A szerelmesének, így mondja a Zsoltár, álmában is eleget ad az Úr. Az ilyen ember nyugodtan alszik. Mert tudja, hogy nem az erőfeszítései, nem a küzdelme, nem a könyöklése az, amely meghozza a dolgok értelmét vagy gyümölcsét, hanem maga az Úr. Ezért a szelídség valóban olyan magatartás, amelyben nincs vadság és nincs durvaság. Az ilyen embernek nem kell követelőznie. Az ilyen embernek nem kell gorombának lennie. Az ilyen ember tud ügyelni az érzelmeire. Jézus Krisztus magához hív. Énekeltük, hallottam hangodat, jöjj gyermekem és járj én velem, és halljuk az ő hangját, amikor azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugoszlak titeket. És akkor azt mondja, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű, Máté 11.28.30, jól ismert igaz. Kicsoda Jézus Krisztus? Figyeljünk most ebben a csodálatos kijelentésben. Jézus Krisztus a megnyugtató. A szelíd és alázatos Jézus Krisztus, aki megnyugtat, aki megnyugvást ad. És hagyd mondjam, testvérek, hogy a szelíd ember a nyugodt és megnyugtató ember, a krisztusi ember, akinek a környezetében megnyugosznak az emberek, akinek a környezetében nem felkorbácsolódnak az érzelmek, hanem megnyugszanak. És akkor rögtön kérdezzük magunkat, a te környezetedben vajon az emberek megnyugszanak? Megkönnyebbülnek? terheiktől, fáradtságaiktól, vagy éppen még rájuk teszel néhány lapáttal. Rájuk teszek néhány lapáttal. Zaklatott terhektől roskadozó emberek élnek körülöttünk, mint amilyenek mi is vagyunk, lennénk, vagyunk. Miért vagyunk zaklatott? Miért vagyunk megterhelt? Miért vagyunk megfáradt emberek? Nincs megnyugtató megváltónk. Nem halljuk a szavát, jöjjetek én hozzá. Mert aki Jézushoz jön, az ma is, itt is, most is, ezen a héten is bizonságai vagyunk mindnyájan, átéljük, hogy megnyugtat minket. Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké, és itt Emmausban és otthon is ugyanaz. Jézus Krisztushoz lehet jönni. Ha Jézus Krisztussal vagyunk élő közösségben, ha hozzájövünk, akkor bennünket megnyugtat, mi magunk is megszelidülünk, mi magunk is megnyugszunk, és akkor a körülöttünk élő zaklatott és fáradt emberek is megnyugszanak a mi környezetünkben. Jézus Krisztus árad, az ő személye lénye, az ő jellemvonása, mint drága gyümölcs, érve megjelenik rajtunk, és az emberek megnyugszanak a környezetünkben. Olyan csodálatos dolog látni Jézust, látni, ahogyan hatalma van megnyugtatni. Megmondom őszintén, hogy vagyok sokszor úgy, amikor diákok között vagyok, és látom a zaklatot, és megvadult voltuk az, hogy imádkozom az Úr Jézushoz, hogy Uram, csendesítsd le őket, mint a tengert. Mert tudom, hogy te még a viharzott tengert is le tudtad csendesíteni. Én nem tudom őket lecsendesíteni. Csendesítsd le őket. Milyen csodálatos látni Jézust, hogy lecsendesítette a tengert. Milyen volt egy viharzó tenger. Ott valóban azon a tavon, azon a tengeren, kicsi tengeren, így nevezik ők, ott hatalmas viharok voltak. Tényleg tengernyi viharok tudnak lenni, olyan ott az elhelyezkedés annak a kis völgynek a hegyek között, hogy óriási viharok lettek, félen fogta el a tanítványokat. És Jézus egyetlen szavával lecsendesítette, némulj el. És lecsendesedett a tenger. Nem csak a természet erőin, de erre is olyan jó gondolni, hanem nézzük, emlékezzünk a gadarai ördöngősre. Nem is tudjuk igazán elképzelni, csak talán valami jelzést vettünk akkor, amikor valaki elveszíti az eszét körülöttünk, mert azért lehet, hogy láttunk már ilyen embert, akinek kifordul a személyisége. De milyen lehetett ez az ördöngős, a gadarai ördöngős? Olvassuk el a leírását. És mit olvasunk? Jézus Krisztus megszabadítja, és ott ül mellette, nyugodtan, lecsendesülve, mint akit kicseréltek. Valóban kicserélték. A gonosz lélek helyett a lélek töltötte be. És ott ült, megszabadultan, nyugodtan. Testvérek, Jézus Krisztus hatalma megszelídít. És olyan jó, hogy nem csak gadarai ördöngősöket, hanem az életünk talán eddigi útján is láttunk, én láthattam embereket, akik megvadult, elvadult életet éltek és megszelidültek. Csodálatos látni ezt. Jézus Krisztus hatalma által kicserélték őket. Egészen mások lettek. Szelíd, lelkű emberek. És gondoljunk a Szentírásra, mert minden, ami tanúságunkra iratott meg, emlékezünk Mózesre, Péterre, emlékezünk Pálra. Milyen emberek voltak? Elmondhatjuk róluk, hogy mindnyájan valamilyen értelemben eléggé vaduló típusú emberek. Mózesről azt olvassuk, ez volt az alaptermészete. Történt pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevelkedett, kiment az ő atyaféhez, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy az egyiptomi férfi ütött egy héber férfit az ő atyafiai közül. Amikor ide-oda tekintett, és látta, hogy senki sincs, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Hát, olyan sok jót erről nem tudok elmondani. Agyonütni egy embert. Igaza volt, mondhatná, aki mondja. Nem? Hát legalábbis igaza volt. Hát a saját atya fiai közül bántottak igazságot, akkor megvédte, agyonütötte. Mondjuk egy dolgot biztos erről nem lehet mondani, hogy szelíden történik egy ilyen. Elég durva és elég kemény dolog. És testvérek, mit olvasunk az új természetéről? Mózes Istentől kapott természetéről, az az ember pedig Mózes igen szelíd volt, minden embernél inkább, akik a fölszínén vannak. Mi történt? Isten megszelidítette őt. Nem kívánom azt egyiknek sem, amit neki kellett megélnie, nem hosszú, csak 40 esztendő, amíg ez a gyümölcs elkezdett érlelődni benne. 40 év. Beszéltem az elén arról, hogy a gyümölcsök azért lassan érnek meg. 40 év. Jó, mondhatjuk, hogy 120 évet élt. Valamennyire mérjük bele a milyenket, hogy ezt talán mi annyit nem fogunk, hát ki tudja persze. És remélem, hogy nem kell 40 év, hogy megszelidüljünk, de Isten el tudja végezni. Elvégezte Péterben, és tudjuk a természetét, habitusát, és milyen emberré lett. Nem kellett, hogy visszaüssön. Sőt, amikor verték, amikor Jézus Krisztusért gyalázat érte, örült. Pál apostol, akinek a tüdeje tele volt dűvel, erről beszél ott az ige az apostolok cselekedete, mert úgy ment, hogy üldözze a keresztényeket. Megszelidült. Keresztény lett, aki mérhetetlen szenvedéseket szenvedett, és dicsőségnek tartotta Jézusért. Isten hatalma megszelidítette őket, és fölhasználta őket. Így lehetett őket használni. Bennünket is csak így lehet használni. És most menjünk tovább egy kicsit, hogy ez a másik emberhez fordulva mit is jelent. A szelídség, tehát azt jelenti, hogy nincs benne vadság, nincs benne durvaság, és hogy mondjam akkor ennek a másik oldalát, a szelídségben gyengétség van. Valaki így írta ennek a magyarázatában, hogy milyen megdöbbentő dolog, nagyon keveset imádkozunk gyengétségért. Erőért szoktunk imádkozni, békességért szoktunk imádkozni, és mondhatok sokan, hogy gyengétségért nagyon ritkán imádkozunk, pedig kellene. Férfiaknak különösen, de azt gondolom a hölgy társadalomnak is, gyengétségért. A szelídség egy gyengétség, és nem gyengeség, ezt tisztáztuk. Gyengétség. Gyengéd bánásmód mások iránt. Ez nagyon fontos, testvérek. Gyengéd bánásmód. Ott van benne az erő, de ez az erő, ez nem mások fölé mások ellentör, hanem másokat gyengéden erősíti és segíti. Ugyanakkor egyfajta szerénység is, amit ne téveszünk össze azzal, hogy lekicsinyeljük magunkat, nem kisebb rendűségi érzés, hanem alázat. Az a fajta szerénység, amely nem akar előre törni, nem akar kiemelkedni, szolgálni akar. A gőgös ember mindig a saját erejével hivalkodik. A szelíd ember mindig Isten erejére néz. Isten erejében él. Nagy a különbség. És ugyanakkor, amikor a szelídség próbájáról kell beszélnünk, akkor azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen a keresztény szelídség és ennek a növekedése újra és újra az ellenségeskedésnek a nehéz levegőjében érlelődik. Szinte mindig. Mert igazán ott kérdés, ahol ellenségeskedés van, vagy ahol a bántás van, hogy viszont bántunk, vagy éppen szelíden viszonyulunk. Hogyan és miként állunk az emberekhez? Ahogyan a Szentlélek munkája növekszik bennünk, néha egyre több és több csatatéren kell helytállnunk ezzel a szelítséggel. De csodálatos ígérete is van, és ennek a szelíd jellemvonásnak az ígéretében benne van, amit idéztem már a boldog mondásokból, hogy boldogok az ilyen emberek, boldogok, nyugodtak és boldogok, és ugyanakkor öröklik a földet. És hagyd mondjam most így egy kicsit ezt tovább gondolva, ezt az ígét üzenetet, hogy a szelíd ember, aki meg tudja nyerni a földet, a földet csak így lehet elnyerni, és így lehet megnyerni, és ez azt jelenti, testvérek, hogy nem az erőszakosoké a világ, nem az erőszakosoké a föld, hanem a szelideké végeredményében. És ez nagyon fontos megértenünk több dolog miatt is. Egy nagyon lényeges, hogy emeljek ki belőle. Azért is, testvérek, mert csak ezen az úton lehet, ezt mondja el az ige, megnyerően élni. megnyerően élni. Átvitt értelemben csak így lehet testvérek a föld végső határáig jutni az örömhírrel. Eljutni a föld végső határáig. A földet úgymond birtokba venni. Csak szelídséggel lehet, nem erőszakkal. Szelídséggel. Nem lehet erőszakosan birtokba venni. Az erőszakosok elveszítik. A szelidek megnyerik. És nagyon fontos útmutatás ez, testvérek. Mert a misszióban, a szolgálatunkban a szelídségnek meg kell jelennie. Meg kell jelennie az alázatnak, meg kell jelennie a gyengétségnek, meg kell jelennie a szerénységnek, mert ezzel lehet megnyerni a földet. A jéghegyek tetejét a napsugarak olvasztják el. A lélek szelídségének napsugarai olvasztják fel a jéggé dermedt szíveket. A szelíd ember tudja a másik ember életét megnyerni. Nagyon fontos lenne, hogy ezt végig gondoljuk. Jézus Krisztus szelídsége, alázata, engedelmes szolgálata, az Atyát dicsőítő engedelmessége nyert meg, és nyer meg minket. Szelíd szavadra szívem kinyílt, énekeltük ebben az énekben. Így van. Szelíd szavával megnyitja a szívünket. Mi is szelíd szóval tudunk embereket megnyerni. Durvasággal, vadsággal, erőszakkal, gőggel, föléjük emelkedéssel elveszítjük őket. Szelídséggel lehet megnyerni őket. Hogyan alkalmazzuk ezt az életünkben? Mindenek előtt engedjük, testvérek, hogy ez a napsugár felolvassza mi jeges szívünket. Engedjük, hogy Isten szelídsége, szeretete, az Úr Jézus Krisztus szelídsége felolvasszon minket. Aztán nagyon fontos, hogy amikor felbózolják az érzelmeinket, mert így van ez gyakran, ne támadjunk védekezőleg, mint ahogyan Péter is tette, például amikor Jézust elfogták ott a Getsemáné kertben. Hát ő vad volt, és nem szelíd, őt kellett megszelídíteni. Jézus meg meggyógyította ott Márkusnak a fülét. Nem kell a kardot rántani. Nem kell, ha jönnek velünk szembe karddal, nem kell karddal vele szembe állni. Szelíd. Erőre van szükségünk. Ne akarjunk elsők lenni. Ne törjünk fölfelé, ahogyan ezt mondtuk már, és mondom most is. Ne keressünk elismerést és megbecsülést önmagában. Hanem szelíden, alárendelten, alázatosan tegyük azt, amivel megbízott a mi Urunk. És tulajdonképpen, testvérek, a szelídség talán az egyik legkézzelfoghatóbb jele az igazi nagyságnak. Tudnélik annak, hogy Jézus Krisztus Úr az életünkben. Nem mi uralkodunk, hanem az Úr Jézus ül a trónon, és ő uralkodik. Ő uralja a mi indulatunkat, természetünket. Ő uralja azt a vad természetet, amilyen a miénk. A szelídség az egyik legkézzelfoghatóbb jele a nagyságnak, az ő nagyságának. Hogy ő ott van, és ő uralkodik az életünkben. És ahogy mondtam, az Ószövetségben is olyan csodálatosan fölragyog az Úr hatalma és szelídsége. Olyan szép ez, testvérek. Az Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetében biztosan ismerik a testvérek az igét, amit idézek. 10.-11. verset így szól. Íme az Úristen jő hatalommal, és karja uralkodik. Íme jutalma vele ő, és megfizetése ő előtte. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza a szoptatósokat, szelíden vezeti. Talán csodálatos ez. Azt mondja, íme az Úristen jő hatalommal, karja uralkodik. És utána azt olvassuk, karjára gyűjti a bárányokat. Ölében hordozza, és a szoptatósokat szelíden vezeti. Ez a kar, ez a hatalmas kar, ez egy szelíd, egy csodálatos kép, el tudjuk ezt képzelni, hogy oda veszi a kis szoptatósokat, és szelíden terelgeti őket. Igen, az Úr. Igazsága, ereje, hatalma egy percig nem kétséges. de az a szeretet, amivel lehajol, az a gyengétség, amivel hozzánk fordul, az sem kétséges. Csodálatos őt látni. Csodálatos Isten lényét, az Úr Jézus személyét látni és beteljesedni vele. Éppen ezért, testvérek, nekünk erre kell, erre lehet hangolódnunk, hogy segítsünk mások életében, hogy felszabaduljanak. Bánjunk úgy a környezetünkben lévő emberekkel, alázottal, szelíden, gyengéden, mint egy drága, törékeny kristálypohárral. Hogy szoktuk azt kézbe venni? Hogy vigyelünk rá? Hogy próbáljuk megőrizni? Mennyivel drágább egy másik ember lelke, élete? Hogy szoktunk hozzányúlni? Durván, keményen, nem megérdemli? Gyengéden, szelíden. Legyen értékes számunkra a másik ember, akármilyen is. Legyünk olyanok, olyan krisztusi emberek, akik nem törik el a gyenge nátszálat. Ő nem töri el. Ha eltörte volna, már rég eltört volna az életünk. Nem oltja ki a pislákoló mécsest. Mi se oltsuk ki. Ne oltsuk ki. Ne ítélgessük, testvérek, az éretlen hívő embereket körülöttünk. Meg a másik embert, aki még nem tartott, ne folytogassuk, ne számon kérjük önmagában, hanem segítsük, gyöngéden igazítsuk útba. Ne kényszerítsünk senkit, testvérek, lehengerlően, megfélemlítően. Mindig vegyük figyelembe a másik ember méltóságát. Olyan csodálatos és érthetetlen is ebben, amikor az Úr is azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Azt mondja, ha valaki meghallja a hangomat, bemegyek ahhoz. Mi ajtóstúl megyünk be a házba, testvérek. És mi azt gondoljuk, hogy jól tesszük. Hát ha ő zörget, szelíden, szeretettel, akkor nem így kéne nekünk is, egy másik embert megközelíteni, másik emberhez egészen közel jutni. A beszédünk. Ne legyünk nyersek, testvérek, ne legyünk udvariatlanok. Figyelmesen beszéljünk. A másikat elismerően szóljunk. És ez nem azt jelenti, hogy a másik embernek az életében nem láthatunk problémás dolgokat. Éppen ellenkezőleg. De a szabály ma is ugyanaz, amit hallottunk, és az Úr is újra elmondja. Gerenda és Szálka. És csendesedjünk le, nyugodjunk meg, és forduljunk úgy a másikhoz, hogy a másik tapasztalhassa a szelíd szeretetet. És fordítva is, testvérek, a szelídség nem csak a mások irányába, hanem a saját életünket tekintve is kérdés. Ne sértődjünk meg állandóan, ha valakinek ellenvéleménye van. Ne sértődjünk meg, ne legyünk mimózák, ne legyünk érzékenykedők, ha valaki nekünk ellent mond. A szelíd ember nem kell, hogy visszavágjon, de nem is kell, hogy összerodjon. Fogadjuk el, szelíden, és ne nehezteljünk azokra, akik másként gondolkoznak, mint mi. Olyan nagyszerű dolog, ha eljutunk ide. Olyan jó dolog, ha elfogadjuk mások segítségét. És nagyon fontos, testvérek, az is, hogy a másik emberre nézve, ha valami bűn, valami hiba, valami baj megjelenik az életére, akkor ne nyilatkozzunk róla soha lekicsinylően. Ne álljunk kemény szívvel a másik ember elé, vagy éppen mások elé beszélve az elkövető bűnéről, hanem segítsük őt. Hogyan segítsük? Mit mond Pál a Galata levélben? Atyám, fiaim, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Galata 6.1. Hogyan? Hogyan igazítsuk útba? Szelídségnek lelkével. Segítsük a másikat. Mi kell ahhoz, hogy tulajdonképpen így éljünk? A feltételek kellenek, hogy mi engedjük, hogy az Úr megolvasszon, megszelidítsen. Menjünk oda Jézushoz, aki megnyugtat és megszelidít. Engedjük, hogy ő az ő lelke által átáradjon az életünkön, hogy megérlelődjön bennünk ez, hogy valóban lecsendesülve, valóban megszelidítve tudjunk másokhoz fordulni. És kérjünk segítséget az Úrtól. Nyugodtan lehet mondani, Uram, szelidíts meg engem. Uram, te légy, aki bennem ezt a csodálatos gyümölcsöt megéleled. És testvérek, kérhetünk segítséget másoktól is. Nagyon ritkán teszünk ilyet. De lehet nyugodtan mondani a testvéreinknek. Kérlek, figyelmeztes, amikor kemény voltam. Figyelmeztes, amikor szeretetlen voltam. Figyelmeztes, amikor durva vad voltam. Segíts nekem, hogy megszelidüljek. Hogy szembenézzek önmagammal, hogy ne igazoljam magamat, és a másik ember segíthet nekünk. És fogadjuk el bátran, és álljunk oda az Úr elé, valljuk meg, és kérjünk bocsánatot. Néhány igét szeretnék még mondani, ami nagyon beszédes, és nagyon mély dolgot mond a szelídséggel kapcsolatban. Hosszan nem fejtem már, de azt gondolom, hogy érdemes elgondolkozni rajta. Prédikátor könyvének a 10. fejezetében, az első versben azt olvassuk, amikor a fejedelemnek haragja felgerjedt ellened, a te helyedet el ne hagyd, mert a szelídség nagy bűnöket lecsendesít. Hát, ez egy különösen érdekes tanács. Fejedelmek haragja felgerjed ellenünk. Hát hol vannak most fejedelmek meg? Hát azért gondoljunk bele egy kicsit az életünkbe. Hol vannak fejedelmek előttünk, meg hogyan és miként is gerjednek ellenünk, meg hogy van. Mit mond itt? Azt mondja, hogy menekülj el. Nem. Azt mondja, helyedet el ne hagyd. Szelíden állj meg. A szelídség nagy bűnöket lecsendesít. Ó, de csodálatos ígéret. Komolyan kéne venni. Példabeszédek könyve 14:30. Hát nagyon megdöbbentő üzenet ez is. Azt mondja az ige, a szelíd szív a testnek élete. Az irigység pedig a csontoknak rothadása. Testvérek, azt jelenti, hogy a szelídség a testi egészségünknek is alapkérdése. Irigység, vadság, keménység a csontokat rosszja. Ez mondja az ige. Hát így van ez. A szelídség pedig életet munkál. Egészséges lelkület, egészséges testi élet. És mondhatnám azt, testvérek, az Emmausi szanatóriumban fölhívják receptre szelídség. És hazamegyünk, és azt érezzük, hogy jobban vagyunk. Ez hihetetlen. Nem hihetetlen, hihető, mert az Isten mondja. Higgyük el. Azt mondja az ige, felszólít és bátorít bennünket a Filippi levélben, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Az Úr közelség azt jelenti, hogy hamar eljön, és azt is jelenti, hogy itt van közel. A közelében nem lehetsz vad. A közelében, ha ott vagy Jézusnál, csak megszelidült, megnyugodott ember lehetsz. Hol vagy? Távol vagy? Távol vagy? Minél távolabb vagyunk, testvérek, annál jobban elvadulunk. Minél közelebb vagyunk, annál jobban megszelidülünk. Ez biztos, hogy így van. Ezért tényleg igaz, hogy nagyon jó egy-egy férjnek, egy-egy feleségnek, egy-egy csendesétről hazamenni. Tényleg másként megy haza az ember. És érzi a társ, hogy ez nem igaz, ez megszelidült. Hát ez, itt valami olyan, és ez így igaz. De nagy szükség van erre, testvérek. Olyan durvák tudunk lenni. Bocsánat, most akkor... Vagy én tudok lenni, nem a testvérek. De mindenki gondoljon bele. És milyen csoda, amikor lesz, megszelidít az Úr, és magához közel van. Arra szólít fel Pál a Timóteushoz írt első levél 6. fejezet 11. versében. 1 Timóteus 6:11. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, kövesd az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Világosan mondja, hogy kerülni kell, ami pusztít, és követni kell, ami épít. A szelídség is az. Tituszhoz írt levél 3. fejezet 2. verse. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Na hát azért ezt mégse. minden ember iránt. Hát van, akitől a zsebünkbe kinyílik a bicska, csak ha meglátjuk. Nem, hogy még szerint úgy összevesznénk vele, ha lehetne. Valaki mindig ezt mondja, hogy borzasztó, de én ezt már nem bírom, tovább fölírtam a felpofozandók listájára. Tehát mondtuk neki, hogy ha ezt a sok pofont mind kiadná, akkor keze már biztos nem működne tovább. Mindig fölírja a felpofozandó listájára. Szerintem ima listára kéne fölírni embereket inkább. De értem én ezt, abszolút értem. De azt mondja az ige, hogy senkit, testvérek, senkit. Jakab 3.13. Kicsoda köztetek bölcs és okos? Hú, de nagy kérdés ez. Ezt most mindenki mondaná, hát ki? Ugye? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Szóval ki a bölcs és okos? Mutassa meg az életének szelídségével. Bölcsességből fakadó és bölcsességben megjelenő szelídséggel. Jakab 3.13. Péter pedig azt mondja 1 Péter 3.15-ben, az Úristent pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Nem ijesztgetve, hanem szelídséggel és félelemmel. Ami nyilván benne van az, hogy amiről beszélünk, ez nem játék. De nem durván, nem fölényesen, hanem szelíden. És mennyi, de mennyi ige még. De jó lenne, és a de jó lenne nem csak egy óhajtás, hanem egy kimondható imádság és vágy, hogyha tényleg betelnénk ezzel a szelítséggel. Nem tudom, hogy miért van így, nem tudok választ adni rá, de különös dolog ez. Aztán voltak, talán, ha most visszanézek meg az életemben, most elgondolom az életemet, vannak pillanatok, amikor valamit értek belőle. Gyerekkoromtól kezdve az Úrösnek ez a mondata az egyik legmélyebben szívembe vésett mondat. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Én úgy szeretnék ilyen lenni. Ennyit tudok mondani. Gyerekkoromtól kezdve úgy szeretnék ilyen lenni. Nem tudom megmagyarázni, miért ez vésődött a szívembe, meg igazán nem tudom, hogy bár újra mondom, tudom, mert egyáltalán nem vagyok ilyen. De hogy ez benne igazán az, amiért, amit adni akar, és amiért elhív bennünket, abban bizonyos vagyok, erre is elhív. És az összes többi gyümölcs gerezzel együtt mérhetetlenül fontos ez is. Imádkozunk azért, hogy ez megteremjen bennünk, hajtsuk meg a fejünket. Magasztal a szívünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy olyan más vagy, mint ez a világ. Magasztal a szívünk, hogy olyan más vagy, mint én és az én természetem és a mi természetünk. Annyi vadság, annyi durvaság, annyi kegyetlenség, annyi egymásnak feszülés, annyi könyöklés, taposás, annyiféle keménység jelent meg és jelenik meg bennünk közöttünk. Köszönjük, hogy te úgy jártál itt, szelíden, hatalommal, dicsőséggel, hogy a te jelenlétedben megszelédült a legvadabb is. Köszönjük, hogy így történhet velünk is, és köszönjük, Úr Jézus, hogy ezt a csodálatos gyümölcsöt, és annak minden gerezdjét, amit a te lelkeden keresztül te meg tudsz érlelni bennünk, ezt nekünk is adtad. Önmagadban, benned, veled, általad, mi is megszelídített emberek lehetünk, akiknek az életén keresztül te ragyogsz. Akiknek az életén keresztül ez az ízlet, ez zamatos gyümölcs megjelenik azoknak az embereknek az életében is, akik szomjazzák és éhezik az ilyen hozzáállást, hiszen nem találkozunk ilyennel a világban. Könyörülj rajtunk, hogy lehessünk eszközeid, hogy a missziónkat betölthessük a föld végső határáig, hogy ne erőszakoskodjunk, hanem szelíden, engedelmesen, alázatosan szolgáljunk neked. Segíts erre, Urunk, és áld meg a mi személyes életünket, gyülekezeti életünket, hogy jelek lehessünk ebben a világban. A világ világossága, a föld sója, És köszönjük neked, hogy minden ígéreted a mi életünkre is áll és igaz. Segíts, hogy ezt megragadjuk, megragadhassuk, átélhessük, továbbadhassuk a te kegyelmedből sok-sok ember javára, és egyedül a te dicsőségedre. Úgy legyen. Amen.